Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit itt erről a helyről is. És a mai alkalommal azon gondolkodjunk el közösen, onnan kiindulva, hogy ugye Isten egykor egy békés, boldog életre teremtette az embert, egy békés, boldog földet alkotott meg az ember számára, de az ember bukásával sajnos minden megváltozott. Bejött a világba sok-sok nehézség, fájdalom, betegség, szenvedés, bizalmatlanság, sok-sok rossz dolog és a halál végső soron. És ugye megjelent a Földön egy olyan dolog, ami addig nem volt, ami az eddigiekhez, amiket említettünk, azok sem voltak nyilván, de még egy olyan dolog, ami tulajdonképpen nem is egy valóságos, megfogható rossz dolog, hanem csak az előérzete, a jövőtől való félelem. Ez sem volt addig. Tehát a jövőtől való félelem az aggodalom, az aggodalmaskodás. Ez sem létezett addig, amíg a Földön nem volt bűn, nem volt rossz, nem volt mitől tartani. Tehát egy még meg nem történt bekövetkezendő rosszra számítás, attól való szorongás. Ez az aggodalom, ugye? Mik miatt szoktunk mi aggódni? Mi miatt? Mert ugye azt hiszem, hogy azért ezt is ismerjük valamilyen szinten mindannyian. Ki mennyire hajlamos rá, ki jobban, ki kevésbé, kinek mennyire keseríti meg az életét esetleg, de azt mondhatom, hogy olyan ember még nem volt a Földön, aki nem érzett volna át valami hasonlót, valamikor, bármikor az élete során. Mik miatt szoktunk mi aggódni? Mi minden miatt? Hát mondhatnánk szinte, hogy se szeri, se száma, annyi mindent föl lehet sorolni, ami ide tartozik. Kezdve onnantól, hogy a legalapvetőbb dolgok, a napi megélhetés gondja, étel, ital, öltözet, ahogy olvassuk az igében is. Aztán nyilván a szeretteinkért való aggodalom, szülők esetében, nagyszülők esetében a gyermekeik fejlődése, alakulása, és nem csak a testi, hanem a lelki is. Ezen a Földön ez nagyon szorosan hozzá kapcsolódik. Nagyon sok esetben hívő emberek részéről ez az újfajta aggodalom is megjelenik. Ilyen értelemben nevezem újfajtának, hogy speciális, tehát, hogy ugye ilyen értelemben nincsen ráhatásunk konkrétan egymásra. Mutathatunk jó példát, próbálhatunk, kezdeményezhetünk jó esetben, alkalmas helyzetben beszélgetéseket, de hát nincs a hatalmunkban, csak a mi saját döntésünk és életünk. Tehát a szeretteink, a gyermekeink döntése, hitre jutása, felőli aggodalmak is hozzájárulnak még. Nyilván a munkahely megtartása, elvesztése, ottani a körülmények alakulása bőven hozzájárul. Megélhetés gondja, baja. Azt mondhatjuk, hogy most ez is mindenkorban jellemző volt. Hát kire mennyire? Mert van, akinek egy másfajta aggodalma van, hogy a meglevőt hogy tegye, hogy helyezze biztonságba, de a legtöbb embernek nem ez a gondja, hanem ennél alacsonyabb szintű, hogy hogyan jusson hozzá ahhoz, amire szükség van. És ugye hát ehhez jön, hogyha az ember valamennyire a fülét nyitva tartja, meg a szemét, és olvas, meg hall híreket, hogy minden eddiginél nagyobb drágulás várható néhány hónapon belül, itt a mi hazánkban is, meg világszerte. Ugye ez is egy következmény ennek a kialakult háborús helyzetnek. És akkor már most ki is mondtam azt is, ami miatt megint csak lehet az embernek, megjelenhetnek aggasztó gondolatok az emberben, hogy hát csak pár napra gondoltak akkor, amikor ez a háború elindult, pár nap alatt vége, és nem volt kétséges a háborút indító fél részére, vagy részéről, hogy ki fog győzni. Aztán másként alakult, nagyon, nagyon másként. Nem lehet tudni, hogy mennyire fog ez kiterjedni. Ezt a szót is hallhatjuk nap, mint nap, hogy mennyire fog eszkalálódni, mit és kiket von még bele. Nem lehet erről tudni, teljes bizonytalanság. Az biztos viszont, hogy olyan megfogalmazásokkal, olyan szóhasználatokkal találkozunk a híreket olvasva, vagy hallgatva, amik az utóbbi évtizedekben, az utóbbi évtizedekhez szokott fülünknek idegenül hangzanak, és újszerűen, amik a hidegháborús időszakban voltak megszokottak, olyan fajta agresszivitás és támadó jelleg és versengés, ami magába rejti a legcsúnyább konfliktusokat is. Tehát azt hiszem, hogy nem is kell tovább ragozni most betegségekre, egyebekre, nem is térek ki, mert ennek vége hossza nincs, és nem is az a célunk, hogy tényleg ezt most a teljesség igényével kimerítsük, mert lehetetlen. Jönnek még a speciális családi vagy egyéni élethelyzetek, amiket viszont ki maga tud, amiket esetleg meg sem oszt másokkal, vagy csak a hozzá legközelebb állókkal, akik tényleg együtt tudnak vele érezni. Sok-sok dolgot lehetne említeni, amik mind-mind úgy megkörnyékezik az embert, és néha úgy szorongatják, úgy folytogatják. Nem hiszem, hogy volna ember, aki komolyan gondolkodik, és mentes lenne, hogy őt soha az életében még ezek a dolgok nem érintették. Azt is tudjuk, hogy az aggódás is tud ezzel a szóval élve eszkalálódni, tehát fokozódni, kiterjedni és elhatalmasodni. Tehát nyugtalanság, szorongás, félelem, kétségbeesés, rettegés, pánik. Ez van egy olyan pont, és ez nagyon érzékeny határ, és meg se lehet igazán állapítani egy könnyen, hogy hol az a határ, ameddig csak felelősségteljes hozzáállás jellemez bennünket, és hol az a határ, ahol már ez egy aggodalmaskodásba csap át, és hol az a határ, az azért megint csak érzékeny határ, ahol ez már betegség, lelki betegség. Egy egész tudomány ág épül rá arra, hogy kezelni a szorongást, hogy valamilyen módon kisegíteni ebből embereket, ugye szorongásoldó gyógyszerek, antidepresszánsok, és így tovább, vége hossza nincs, sorolhatnánk hosszan, amik mind ezért vannak, hogy valamilyen módon az embert ebből az állapotból kisegítsék, vagy legalábbis, hogy tudja élni a hétköznapi életét, tudja kezelni valahogyan, valahogy szinte lehessen tartani ezt az állapotot. És akkor még mindig nem is beszéltünk arról, hogy vannak a pszichoszomatikus betegségek, amik mind ebből adódnak. Erre vezethetőek vissza. Tehát lelki alapú, de végül fizikaivá váló betegségek. Amik aztán nagyon sok mindent lehetne említeni. Tényleg, hogyha körülnézünk egy kicsit az interneten, vagy bárhol, akkor cikkek, orvosi cikkek, írások sokasságába botlik bele az ember, kezdve onnan, hogy nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, jóval nagyobb, hogyha szorong valaki, vagy aggódik, tart valamitől folyamatosan, egy belső feszültségben él, innentől kezdve a szív- érrendszeri betegségtől kezdve egészen a daganatos betegségekig rendkívül széles a skála, amik mind ide vezethetőek vissza. És hadd említsem meg, hogy ugye mi ismerjük a 8 alapelvet. És sok szoktunk beszélgetni egészséges táplálkozásról, meg jó esetben még a mozgás is megemlítésre kerül, meg még néhány más dolog, levegő, víz és így tovább. De mindez mit ér, hogyha az aggodalmaskodást megtűrjük a lelkünkben, hogyha nem tudjuk feldolgozni, az ige alapján ezt helyre tenni. Mert akkor az összes többit romba dönti. Mondhatom azt. Megtehetjük mi a leggondosabb odafigyeléssel, állíthatjuk össze azt, amit eszünk naponta, de hogyha aggódunk, szorongunk, vagy neheztelünk valakire, vagy esetleg attól tartunk, attól szorongunk, hogy ő neheztel mi ránk. Ez is ez a kategória. Ugye itt már az ember és ember közötti feszültségekből adódó szorongásról van szó, és aggodalomról. Akkor, hogyha ezt nem tudjuk feldolgozni, és helyén kezelni, és letenni, akkor ennek sajnos szomorú következményei lesznek. Ellen White-tól idéznék egy mondatot, ami így hangzik, hogy a szüntelen aggódás kimeríti az életerőt. Hát nem tudom, hogy ismerjük-e ezt tapasztalatból, az lenne jó, ha nem ismernénk, el kell ismernem, hogy én az életem folyamán már egyszer-kétszer belekóstoltam ebbe, hogy az ember úgy nem tudta letenni, és aggódott valamiért, vagy valakiért, és az úgy kimeríti az életerőt, kiszívja az emberből. Egyszer csak azt érzi az ember, hogy úgy nincs meg az egészséges életerő, aminek lenni kéne. Tehát az a szüntelen aggódás kimeríti az életerőt. Másik mondata, az aggodalom vak, nem lát a jövőbe. Így van. Csak elképzelés. Gondoljuk csak végig, miből fakad egy aggodalmaskodás. Az ember tart valamitől, vagyis elképzelt valami jövőben bekövetkezendő eseményt, ami még nem történt meg, és már előre attól aggódik, attól szorong. Arra gondol, az foglalkoztatja, betölti a gondolatait, és elhatalmasodhat rajta, ha nem figyel oda igazán. Tehát szimpla aggodalomból szorongásos zavarokig lehet jutni, szorongásos kórképek, mondhatjuk ezt is, és a túlzott szorongás egy pontig, hadd tegyem hozzá, hogy nem arról van szó, hogy van a másik véglet, a közöny. Avagy őrizője vagyok-e én az én ember, testvéremnek, atyám, fiának. Ez a másik, a felelőtlen közöny. Hogy itt mellettünk a határon túl 900 ember találnak tömegsírban. Hát, messze van. Most csak, bocsánat, nagyon csúnyán kiéleztem, de ugye értitek, hogy miről van szó. Ez a másik véglet. De az a véglet sem jó, hogyha az embert ezek rátelepednek a lelkére, és nem tud alóra felszabadulni. A túlzott szorongás az pszichológiai betegség, és a stressz kezelésre pszichológusok szakosodtak. És nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nincs megoldás. Akár évekig jár valaki, gyógyszerezik, eltompítják, befolyás alá kerül, nem tud szabadulni, függőségbe jut. Nem ez a megoldás. Nem ez az igazi megoldás. Ezzel nem azt mondom, hogy ha valaki nagyon súlyos helyzetbe került, hogy akkor, amikor már gyógyszerre van szükség, akkor ne alkalmazza, hanem csak azt mondom, hogy a megelőzés lenne a legjobb. Amíg nem hatalmasodik el az emberen, a valamitől való szorongás, valakiért való aggodalom, a felelősségteljes hozzáállás nem fordul át egyfajta önemésztő aggodalomba. Ennek a megelőzésére volna szükség. Így olvasom itt az igét, egy olyan ige szakaszt szeretnék felolvasni. Egy pillanat, igen. Egy rövid szakaszt, ahol ez a kifejezés, az aggodalom, aggodalmaskodás, egy rövid szakaszon belül 5-ször fordul elő. Ilyen csak egy van az igében. Máté evangéliuma 6. fejezetében, a 25. verstől olvasom az igét. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek és nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelhetné termetét egy arasszal? Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza Isten, nem sokkal inkábbé titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Egy hosszabb összefüggő igeszakaszt olvastam most itt fel, és ugye megszámolhatjuk, hogy valóban 5-ször fordul elő ebben a szakaszban ez a kifejezés, aggodalmaskodás különböző hozzá kapcsolt gondolatokkal együtt. És nyilván itt most csak ezt a három dolgot mondta, hogy evés, ivás, öltözködés. Ki lehet a kört tágítani bőséggel, jókedvel bőséggel, mert van bőven olyan dolog, olyan terület, családi, emberi viszonylatban, gyülekezeti viszonylatban, akár még tágabbra, hogy hogyan fog végbe menni Isten műve, hogyan fog célba érkezni. Akkor látjuk, hogy toporog, kicsit megindul, megtorpan, visszahanyatlik. Amikor emberekben a közönyt tapasztaljuk, az érdektelenséget, de mégiscsak ott a késztetés bennünk, viszont azt a megbizatást kaptuk. És Isten azt mondja, hogy vannak. Akkor hogyan? Ugye itt van az emberben ez a toporgó, türelmetlen tenni akarás és kérdés, és aggodalmaskodás is. Vigyázzunk, ez is átfordulhat, átbillenhet egy önemésztő, és már nem pozitív, nem előrevivő aggodalmaskodásba, akár letargiába is. Nem jó irány, vegyük észre, kis lámpácskák gyulladjanak föl az agyunkban, vészjelzéseket halljunk, amikor csupa negatív gondolat jön elő bennünk, hogy de hát így, de hát úgy, akadályokat látunk, a problémák tömkelegét. Vigyázzunk, akkor a szemléletmódunkkal van már baj. Akkor nem a tényekkel, a körülöttünk levő helyzettel, hanem bennünk. Mert mi látjuk tévesen, az igétől eltérően. Mert Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ugye felsorolt néhány dolgot, ahogy láttuk, azt mondja, ilyen példákat említ, hogy madarak nem vetnek, nem aratnak. Olyan kis aranyos, olyan kis gyermekek számára is érthető, felfogható kis hasonlatok ezek. És a mennyei atyátok azt mondja, eltartja. Hát hogyan tartja el? Hát naponta minden kis madár reggel, ahogy a pirkadat kezdődik, kipattan a kis szeme, csicsereg néhányat is, és elindul a beszerző körútra. És megtalálja, amire szüksége van. A magevő, a rovarevő megtalálja, beszerzi. Mennyei atyánk eltartja őket. Hát azért élnek. Nem etetjük őket, nem mi etetjük, mondhatjuk így is. A mennyei atyánk tartja el őket. Tehát a másik hasonlat, igen, hozzáfűzi ehhez is, hogy hát nem sokkal különbek vagytok-e azoknál, olyan értelemben, hogy magasabb rendű lény. Isten képére, hasonlatosságra teremtett lény az ember. Ezekről kis pici kis madárkákra is gondja van Istennek, egy kis verebecskére. Akkor mennyivel inkább az emberre? Az öltözködés milyen példát hoz? Mezők liliomait. Hát most, hogy megjött a jobb idő is, napsütés, meg eső is volt bőségesen, hát úgy minden úgy kifakad, úgy olyan gyorsan beindult. Olyan látványosabban, mint amikor szép, fokozatosan melegszik az idő. Most hideg volt, szárazság volt, és sok kedvezőtlen körülmény. Ja, hogy megváltozik, egyszerre látványosan indul be a természet. Hát gyönyörűség egy-egy virágos kertbe benézni, ahogy az utcán sétálunk, ugye? És azt mondja, hogy mi módon növekednek a mező liliomai, nem munkálkodnak, nem fonnak. Ezek is olyan kis gyermekek számára is érthető, tehát megközelíthető, elmagyarázható hasonlatok, és azt mondja, hogy de Salamon minden dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Az arányok, a szépség, a szín, a forma, az illat. Gondoljunk csak bele. És azt mondja, hogy ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van, honlap kemencébe vettetik. Hát milyen rövid életű egy nyári kis virág, ugye? Így ruházza Isten, nem sokkal inkább étiteket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, itt már negyedszer említi meg, ne aggodalmaskodjatok. És itt most csak ezeket említi, mert hiszen mindent nem sorolhat fel, ami abban a korban is aktuális volt már, a mikorunkban is, és még ami a mikorunkban pluszként jön hozzá, amilyen aggodalmak abban a korban nem is lehettek. Ugye egy világháború abban a korban. Tehát van itt bőven, amit még hozzá lehetne tenni. Mégis azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát. És mit fűz hozzá a 32. versben? Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Ez itt azért megdöbbentő. Igazán szembesültünk már vele, hogy ez, ha hagyjuk eluralkodni magunkon a aggodalmaskodásunkat bármi felől, akkor hitetlen pogányok vagyunk az ige szerint. És milyen érdekes, nézzük csak meg ezt a fejezetet, mivel kezdődik, mi a fordító által adott címe, óvás világias lelkülettől. És mivel kezdődik, ne gyűjtsünk magunknak kincseket. Hát ezt úgy átlapozzuk sok esetben, hát mi nem az a kategória vagyunk, akik meg tudnánk tenni, hogy kincseket gyűjtünk, azt mondja, ne gyűjtsünk kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, tolvajok kiássák, ellopják. Tehát, és de milyen érdekes, az első felében ennek a fejezetnek, vagyis ennek a szakasznak, a világias lelkületnek arról a megnyilvánulási formájáról szól, amikor az embert e világi célok kötik le, töltik be, és se lát, se hall ezen kívül. De vigyázzunk, mert ennek a folytatása a következő szakasz, hogy ugyanúgy világias lelkületnek nevezi az ige az aggodalmaskodást, amikor az elhatalmasodik az emberen, mert mindezeket a pogányok kérdezik és teszik. Tehát ne gondoljuk, hogy ez a úgymond világias lelkület és pogány hozzáállás, istentelen hozzáállás, mondhatnánk ezt, ez csak abban nyilvánul meg, hogy valakinek az összes célja az csak az anyagiak kutatása, keresése, szerzése, fölhalmozása, és akkor olyan könnyen ezt így elhárítjuk magunktól, hát mert mi anyagilag egy más szinten élünk. Van egy másfajta megnyilvánulása a világias lelkületnek, és mégpedig nem egyéb, mint ez. Lehet abban is hasonlítani a régies szóval pogányokhoz, mai szóval világban élő közvilágiakhoz, de lehet ebben is hasonlítani. Lehet, hogy valaki nem halmozza az anyagiakat, talán mert módja sincs rá, de hogyha engedi eluralkodni magán az aggodalmaskodást, engedi azt, hogy lekösse a gondolatait, hogy betöltse, hogy ezzel kell, ezzel fekszik, eluralkodik a nyugtalanság a szívében, akár a legjobb célok miatt is. Szeretteink, gyermekeink, rokonaink, embertársaink, és ez Isten ügye, mint legmagasabb rendű cél. De hogyha engedjük, hogy az emiatti, mert hogy nem látjuk. Ugye nem a hit szemével nézünk a jövőbe, Isten megígérte a jót, azt is, hogy az ő műve célba ér. Célba ér. Nem a hit szemével nézünk, csak a mi emberi szemünkkel, úgy, mint a világban, a világi emberek, a pogányok, úgymond régies kifejezéssel, akkor hozzájuk vagyunk hasonlóak. Mindezeket a pogányok kérdezik, azt mondja itt az ige, mert hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Azért itt egyébként csak elég erősek ezek a kifejezések, hogy pogányokhoz vagyunk hasonlóak, mert a mi mennyei atyánk jól tudja, hogy ezek bizonyos létszükségleti dolgok, azok szükségesek. Tehát nem arról van szó, hogy az ige felelőtlen könnyelműségre, biztatna bennünket, hogy hát nem kell törődni vele. Éljünk úgy, mint a madárkák, ez egy másik kisarkítása, akik, hát ugye, nem vetnek, nem aratnak, a mennyei atya eltartja őket. A liliumok nem fonnak, nem szőnek, mégis van mibe öltözködniük. Nehogy egy másik végletbe essünk. Az ember tegye meg azt, ami a maga része, és utána pedig, és azzal együtt hittel tekintsen Istenre. Mert hogy van egy másik része is, ami Isten része, amit mi nem tudunk megtenni. És ugye erről van itt szó. Nem arról van szó, hogy arra biztatna, hogy ne vegyünk észre semmit, ne foglalkozzunk semmivel. Ugye erről szó sincs, nem ez a cél, hanem az a cél, és itt most a ha nem szónál ragadnék le egy pillanatra, ha nem ez, akkor mi? És itt ez a ha nem szó, ez a 33. vers elején található. Ha nem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Szóval ez itt a döntő, hogy a figyelmünket erre összpontosítsuk, és erre irányítsuk. És most nézzük meg egy picikét ezt a hanem szó után kezdődő kis szakaszt, hogy miről is van szó. Azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és a többi megadatik néktek. Hát először is azzal kezdeném, hogy ezt a fogalmat vegyük egy picit szemügyre, hogy mi az, hogy Isten országa. Isten országa. Hát nem olyan könnyű ezt meghatározni. Nem tudunk egy ilyen szakszerű meghatározást mondani, ugye? De ne csodálkozzunk rajta, hogy mi nem tudunk emberként, mert még Jézus sem tudott egyszerűen emberi fogalmak szerint. Kereste a szavakat. Mert amikor Máté evangélium 13. fejezetében találkozunk 7 példázattal Isten országáról, hogy ott is 7 példázatra volt szükség, miért volt 7-re? Miért nem volt elég 1? Már eleve az, hogy példázat kellett ahhoz, hogy megértesse. Vagyis ismert dolgokkal, mert mi a példázat? Ismert dolgokkal szemléltetni valamilyen ismeretlent. Hogy az ember ráébredjen bizonyos összefüggésekre, és megértsen valamit. De abból is a példázatból 7-re volt szükség. És még ráadásul mivel kezdte? Azt nem itt jegyzi föl az evangélium Máté 13-ban, hanem Márk 4-nél. Ott az hangzik el Márk 4:30-ban, hogy Jézus azt mondta, hogy mihez hasonlítsuk az Isten országát, avagy milyen példázattal példázzuk azt. Mit fejez ki ez? Ugye érezzük, hogy hát ti emberek itt olyan tehát korlátolt fogalmaink, elképzeléseink vannak, és olyan messzire kerültünk az Isten országától. Kiszakadtunk, elszakadtunk, az első emberpár is elszakadt már rögtön a bűn elkövetése után, mi pedig hány évvel, hány ezer évvel későbbi leszármazottakként mennyire más fogalmak szerint gondolkodunk, és fölvetette, hogy hát mihez hasonlítsuk, mivel példázzuk azt. Keresi a szavakat, a megközelítés módját, hogy hogyan értesse meg. És most nem olvasom fel minden 7 példázatot a Máté 13-ból. Ugye emlékezzünk, csak úgy felvetve, hogy ott volt sok mindenről szó. Magvetőről, magról, mustármagról, hálóról, liszt, kovász hasonlata. Ezeken érdemes elgondolkodni, mert mindegyik valami kis törvényszerűségre világít rá. Egy hasonlattal él, hogy összetudjuk kapcsolni a fejünkben valami ismert dolog által ezt az ismeretlent. És így valahogyan segítsen megérteni, közelebb kerülni hozzá. Én most egy igét máshonnan idéznék, nem a 7 példázatból. Pál apostol írja a Római Levél 14. fejezet 17. versében, hogy mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek általi öröm. Ugye, igazság, békesség, belső békesség. Mi az, hogy belső békesség? Először is igazság, ugye? Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. De hogy visszatérni a kigondolásokat elvetve ahhoz az eredeti tervhez, hogy Isten újra formálhasson bennünket, olyanná tehessen, alakíthasson, amilyennek elgondolta egykor az embert, az emberiséget, és egyenként mindannyiunkat. Mindannyiunkról van egy egyéni elképzelés, a legjobb terve, hogy hogy szeretne visszaformálni, alakítani bennünket. Lélekben. Igazság, békesség. Megbékélni Istennel újból. És ez törvényszerűen együtt jár azzal, megbékélni embertársainkkal is. Amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Így van. Kettő el nem választható egymástól. Nem lehet Istennel úgy békében lenni, hogyha egy embertársammal meg háborúságban vagyok, vagy valamiféle rossz viszony. De oda teszi, hogy hozzáteszi, hogy amennyiben rajtatok áll, rajtunk. Tehát mi, amit csak lehet, tegyünk meg. A végsőkig elmenni. Ha egy mérföld útra kér, kettőre menj el vele. Ha a felső ruhádat, add az alsót is. Tehát, hogy végtelen módon, amennyire csak az ember megteheti, bizonyítsa a jó szándékát, fejezze ki a jó indulatát, szeretetét, tegyen meg mindent érte. Ha megtett mindent, a további rész már nem rátartozik. Az már Isten része, meg annak a másik embernek a lelkiismeretéjé. Tehát azt mondja, az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek általi öröm. Mit jelent ez? Ugye az öröm szó mindig itt tükröződik, amikor ezeket a fogalmakat keressük. A lélek gyümölcse is, szeretet, öröm, békesség. Ott van a legelején a felsorolásnak. Nem elválasztható egyfajta belülről fakadó örömtől. Milyen öröm ez? Mi az, hogy Szentlélek általi öröm? A Szentlélek ilyen értelemben a lelkiismerettel összefüggésben van. Tehát a lelkiismereti békéből fakadó öröm és felszabadultság. Ugye? Amikor az embert nem terheli rossz, se rossz indulat, se rossz tettek, hanem elrendezte Istennel és embertársaival, és egyfajta belülről fakadó békesség és öröm. Nem törvényszerű, hogy mindig külső békesség is legyen, arról is ismerjük az igét, de ha külső békétlenség vagy támadás éri az embert, Isten fokozottan ígéri a belső erőt és örömöt, és az ő jelenlétének, a közelségének az érzetét. Nem kell másra gondolnunk, mint az első keresztény vértanúra, Istvánra, aki amikor a kövek zuhogtak rá, azt mondja, látom megnyílt eget, és Isten fiát az atya jobbján ülni. És ezt töltötte be őt. Úgyhogy, tehát visszatérve ide, ez az összegző kijelentés talán rávilágít arra, hogy mit is jelent ez, és ki az, aki keresi az Isten országát? Ki keresi? Kiben merül föl, hogy valami jobbat keresni? A zsidókhoz írt levélben van egy ige, a 11. fejezet 13. és 14. verse, ugye az így hangzik, olvasom az igét, így hangzik az ige, már is. Ja igen, csak a 13. vers második felére akartam utalni. Tehát, hogy hitben haltak meg ezek a hitbeli őseink, ahogy olvassuk az igében, csak távolról látva és üdvözölve azokat, vallást téve arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Tehát itt az ige arra mutat rá, hogy azok szólnak így, hogy azok keresnek hazát, akik nem érzik otthon igazán magukat ebben a világban. Ebben a világban, ami csörtet az anyagiak után, letapos másokat, könyököl, félretaszít, és így tovább lehetne a sort hosszan folytatni. Nem ez a célunk, hogy ezt tegyük. Tehát, amikor már nem érzi az ember otthon magát ebben a világban, nem ezek az elvek, életelvek motiválják, nem ezek a céljai, akkor fog majd hazát keresni, mert akkor fogja azt érezni, hogy idegen és vándor ezen a földön, ezen a mostani elvek szerint működő földön, akkor fog majd hát egy új hazát keresni. De most nézzük meg ennek az igének az első szavát is, mert a másodikkal, a harmadikkal kezdtük, tehát, hogy azt mondja, hogy keressétek először Isten országát. Isten országáról volt most szó, meg arról, hogy kik keresik az Isten országát. Akik már nem érzik itthon, vagy itt ebben a földi létben igazán jól magukat. De akkor mit is jelent az, hogy keressétek? Azt mondja ugye, hogy keressétek. Mit jelent ez, hogy keresni, és hogy hogyan lehet keresni? Van egy gyönyörű ige, amit Dávid mondott egyébként a fiának, Salamonnak, akkor, amikor átadta neki mindazt, amit ő letett uralkodása és élete végén. Itt így hangzik ez az ige, Krónika első könyve 28. fejezetében a 9. vers. És ide mindannyian behelyettesíthetjük a saját nevünket. Mert itt ez nekünk szól személyesen. Azt mondja, hogy te azért, fiam, Salamon, fiam, lányom, és mondhatjuk a saját nevünket, mert ez nekünk szól személyesen. Ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre. Ennek az igének ugye az első fele így hangzik, egy megszólítás, amivel személyessé teszi. Személyesen nekünk szól, azt mondja, ismerd meg. Isten országát keresni tulajdonképpen azt jelenti, hogy Istent keresni. És Isten megismerését keresni, Istenhez közel jutni. Ő rá találni. Azt mondja, hogy ha őt keresed, megtalálod. Már az, hogy bennünk a keresés vágya felébred, már az annak a bizonyítéka, hogy ő keres minket. Mert ezt a vágyat is ő ébreszti bennünk. Tehát amikor mi keressük Istent, és nem találjuk, tapogatózunk és keressük, ez már annak a jele, mindig idézzük a gondolatainkba, hogy ez annak a jele, hogy már közel vagyok. Mert az ő késztetését megéreztem. Mert ő késztet arra, hogy őt keressem. Azt mondja, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, nem fél szívvel, tökéletes szívvel, teljes szívvel, mondhatnánk így is, és jó kedvel, önként örömest jó szívvel. Mit fűz hozzá? Mert az Úr minden szívbe belát, és minden gondolatot jól ért. Sokszor itt csúszunk el, itt távolodunk el Istentől, nem a tettek szintjén. Az már csak egy többszörös következmény. Még a beszéd is egy következmény. A szív teljességéből szól a száj. A szív szintjén történik sokszor az elcsúszás. Márpedig Isten minden szívbe belát, és minden gondolatot jól ért. Ezt sose felejtsük el. Aminek ott helyet adunk, bármiféle rossz gondolat, legtöbbször nem is Istennel szemben indulnak ezek, hanem embertársainkkal szemben. Sose felejtsük el. Minden szívbe belát, minden gondolatot jól ért. De nem csak a rosszat, a jót is. Észreveszi a kicsi jót is, és erősíti, táplálja, fejleszti. Tehát azt mondja, utána hozzáfűzi, hogy hogyha őt keresed, megtalálod. Ez egy olyan biztos kijelentés, ugye annyira érezzük, hogy súlya van. Rövid, tömör, frappáns súlya van. Hogyha őt keresed, megtalálod. Mint egy törvényszerűség, hogyha valamit fölveszek, és a ujjaimat kinyitom, akkor leesik. Törvényszerűség. Gravitáció magához rántja. Ugyanilyen törvényszerűség, hogyha őt keresed, megtalálod. De a végét se felejtsük el. Van ennek egy szomorú törvényszerűség, ez is, de igaz. És Isten elénk tárja ezt is. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre. Ez is benne van, erről sem feledkezhetünk el. Sokszor lehet eltávolodni, visszatérni, elveszíteni Isten közelségét, újból ráébredni a hiányra, keresni őt, és újból megtalálni. De nem vég nélkül. Sokszor, de nem vég nélkül. Egyrészt az életidőnk is lejár. A lelki rugalmasságunk is változik. Amennyire érzékeny, rugalmas a lelki képessége egy embernek fiatalkorban, idővel megmerevedik valahogyan. Mint az ember dereka. Tehát, mint a hajlékony vesszőre kéregnő az idők múlásával, és már nem hajlítható annyira könnyen. Vigyázzunk, mert bármely ponton megtörténhet ez a megmerevedés, megkérgesedés, hogy az előbbi fa példájával éljünk. És ha őt elhagyjuk, azt mondja, végül abban az állapotban merevedünk meg, kérgesedünk meg, amikor éppen távol vagyunk. Akkor ő is elhagy téged mindörökre. Nem ő hagy el tulajdonképpen, hanem az ember. Így mondhatnánk, hogy az a törvényszerűség fog akkor beteljesülni, hogy akkor Istent elveszíted. Elveszítjük akkor Istent. És itt ez a szó, hogy mindörökre. Tehát ez az a pont, ahol az embernek a lelke úgy megretten. Van egy olyan pont, ahonnan nem visszafordítható. Egyéni életünkben is, meg a emberiség történelmét tekintve, ilyen összföldi méretekben is, meg az emberi történelm kifutását tekintve, egy olyan pont, ahonnan nincsen visszaút. Emlékezzünk arra, hogy ugye ez volt az, ami miatt Jézus maga is sírt Jeruzsálem felé közeledve. Nem sokszor látták őt sírni. Egyszer Lázár sírjánál, ahol az emberi együttérzés, az emberek fájdalma volt, ami ezt kiváltotta belőle, itt pedig az ember drámája, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. És itt ugye Jeruzsálem nevét említi a városét. A végső esetben pedig ugyancsak nevet fog említeni, egyesek nevét, hozzáfűzve azt, amit akkor ott mondott Jeruzsálem fölött, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat. Mondhatni így, hogy magamhoz vonni téged. De te nem akartad. Lehet, hogy nem úgy nem akarja az ember, hogy végérvényesen nem akarom, hanem kicsi kis nem akarásokkal lehet eltávolodni újból és újból. Akarom úgy összességében, de ha ez azzal jár, hogy le kell mondanom erről, abba kell hagynom azt, vagy erre viszont figyelmet kell fordítanom, azt nem akarom. Nem Isten közelségét nem akarom, hanem bizonyos dolgokat nem akarok. Csak hogy lássuk meg, hogy ez együtt jár. Hogyha ami együtt jár az Istennel való szoros közelséggel, mert azt mondja az ige, hogy Isten bűnnel együtt nem lakozik, akkor én hiába nem mondok nemet Istenre, de ha nem mondok igent dolgokra, ami együtt jár vele, és nem mondok nemet, ami Istennel ellentétes, bűn, akkor ezzel együtt Istenre mondtam nemet. És ugye benne van ebben a kijelentésben, hogy ő próbálkozik újból és újból, szinte élethosszíglan. Bárha nagyon keményen ellenáll valaki, akkor hamarabb lejárhat a kegyelem idő az ő esetében, mert elkövetheti a Szentlélek elleni bűnt, eltompíthatja végleg a lelki ismeretét. Azt mondja, hányszor akartam, de te nem akartad. Ne essünk ebbe a kategóriába, ne kelljen kimondani ezt a fájdalmas dolgot Istennek fölöttünk. Létfontosságú, hogy ez ne történjen meg. Ugye itt tartunk most, hogy keressétek először Isten országát. Beszéltünk Isten országáról, érintőlegesen csak. Beszéltünk a keresésről. Ugye Isten hogy kereshető? Hát imádságban, az igével, ezeket tudjuk. Megvannak azok az utak, módok, módozatok, amikkel kereshetjük a vele való közösséget. De van még itt egyetlen kis szó, amiről nem ejtettünk szót. Az, hogy először. Ugye a hangsúly az Isten országa, meg a keresés, és olyan elsikkad, egy kis szerényen ott áll egy szó a két nagy fogalom között, hogy keressétek először. Vagyis, hogy mi is ennek a jelentősége? Hogy az, hogy így mondja itt az ige ezt, így mondta ezt Jézus maga, hogy kiemelt és hangsúlyozott itt valamit, ennek van súlya és jelentősége. Nem mindegy, hanem egy lényeges dologról van szó. A sorrendiséget határozta meg ezzel. A sorrendiséget. Hát miért kérdezhetnénk, hogy hát most nem mindegy. Először vagy másodszor, vagy másodjára. Hogy hol van a sorban. Nem mindegy. Mert ha nem először keressük, most értsük jól, idézőjelbetéve mondom, ha nem először keressük, nem első helyre kerül, másodjára már nem tudjuk igazán. Sátán foglyul ejti az akaratunkat, és mondhatjuk úgy is, hogy foglalt lesz már a hely a szívünkben. Foglalt lesz a hely a szívünkben. Isten nem vállal a gonosszal közösséget a szívbe, megosztott szívet nem vállal. Ezért létfontosságú, hogy ez kerüljön az első és legfontosabb helyre. És azt mondja, hogy ha ez megvan, keressétek először Isten országát, és a többi megadatik. Mi az a többi? Ezt is vessük fel azért. Mi az a többi? Hát mondhatjuk, hogy minden, ami itt a földön az élethez kell, ami létszükségleti dolgok. Ezt azért hangsúlyozom így, mert azért az a végső ígéret is, hogy kenyerét megkapja, vize el nem fogy, amire szoktunk utalni, hát ez is azért a szűken vett létszükségleti dolgok. Most mi mindennel vagyunk elhalmozva, ami bőven túlmutat ezen a létszükségleti dolgokkal. Tehát ő megígérte, és állja a szavát, hogyha keressük először Isten országát, a többi megadatik néktek. Hogyha helyes a hozzáállásunk. Nagyon könnyen esik az ember viszont tényleg végletbe, hogy olyan végletbe, hogy aggódunk bizonyos dolgok miatt, vagy pedig, amint említettem is, egyfajta hát közömbösséggel, vagy közönnyel tekintünk rá. Hadd olvassak fel most egy néhány sort arra vonatkozóan, hogy mit is tanácsol Isten Ellen White-on keresztül. Sokak szíve sajog a gondok terhe alatt, részben, mert a világ értékrendjét törekszenek követni. A világ szolgálatát választották, elfogadták huszasságait, átvették szokásait. Jellemük így megromlik, életük megkopik. Érvényesülésük és világi vágyaik kielégítése érdekében megsebzik lelkiismeretüket, és a lelkiismeret furdalás még nagyobb terhét veszik magukra. A szüntelen aggódás kimeríti az életerőt, innen való ez a sor. És olvasom tovább. Urunk azt szeretné, ha az emberek elvetnék a szolgasság igáját. Hívja őket, hogy az ő igáját hordozzák, amelyről ezt mondja, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Felszólít bennünket, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és ígérete szerint mindaz, ami a földi élethez szükséges, megadatik nekünk. Az aggodalmaskodás vakká tesz, és eltakarja előlünk a jövőt. Jézus azonban kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségben kész útja van, hogy szabadulást szerezzen. Mennyei atyánk ezer módon visel gondot ránk, ezekről sejtelmünk sincs. Akik elfogadják azt az egy elvet, hogy az Istennek végzett szolgálatot és az ő tiszteletét mindenek fölé helyezik, azok aggodalmai szerte foszlanak, és egyenes ösvényre lelnek a lábuk előtt. Hát én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez teljesüljön be az mi életünkben is. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságunkban és könyörgésünkben, hálaadással, vagyis, hogy már meg is köszönjük előre, hálaadással tárjuk Isten elé a mi kéréseinket, és adja meg Isten, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy Isten békessége megőrzi a mi szívünket, az ő közelségében megtart bennünket. Isten segítsen ehhez mindannyiunkat. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük neked ezt a biztató, bátorító, vigasztaló, és tekintetünket rád emelő ige szakaszt, igék sokaságát, amik arra figyelmeztetnek és arra biztatnak bennünket, hogy noha legyünk felelősségteljesek, együttérzők, viseljük gondját a ránk bízottaknak, szeretteinknek, testvéreinknek is, amennyire emberileg lehetséges. De bízzuk rád az ügyeinket, és keressük először a te országodat, és a te igazságodat, mert te azt ígérted, hogyha ezt tesszük első helyre az életünkben, akkor a többi az megadatik nekünk. A megadatik azt is jelenti, hogy mi önmagunktól nem tudnánk elérni, nem tudnánk megszerezni a mi számunkra, de nem is szükséges ezekért küzdeni. Megadatik ingyen és kegyelemből tőled és általad. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy meg tudjuk tanulni ezt a bízó hittel rád tekintést, hogy semmelyik végletben elsünk, se abba, hogy felhagyunk az imádsággal, és nem törődömmé válunk, se pedig az aggódó, küszködő, szorongás hibájába se essünk. Segíts Istenünk hozzád járulni folyamatosan, tőled kérni, eléd tárni a szükségleteket, mind lelkieket, mind testieket, mind embertársainkra vonatkozó kéréseket, és rád bízni, és hálás szívvel meg is köszönni azt. Add kérünk, hogy ahogy énekeltük is, hogy vígan és örömmel tudjuk járni az életutunkat, akár napfényben, mint most is, akár zord éjben, zordabb körülmények között. Add meg nekünk ezt a belső tartást, erőt, örömöt, amit csak te adhatsz meg nekünk. És segíts, hogy tudjuk ezekkel egymást is támogatni az úton, a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, ígéreted szerint, Jézus nevében. Amen. Megkezdett énekünknek a harmadik versét énekeljük befejezésként.